Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. És kérlek, őrizd meg engem a mai napon is, a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Isten igéjét Máté evangéliuma 19. fejezetének 27. versétől hallgassa meg a gyülekezet. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Amen. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban miért se 54 évi lelkészi szolgálatom alatt, mert a nyugdíjas éveket is szabad ide számítani, ezzel a textussal nem találkoztam, legfeljebb bibliaolvasás során. Szószékre nem kellett vinnem. Nincs tehát egyik perikóba rendben sem. Mi ugye használjuk az Ó egyházi perikópa rendet, és használjuk az ABC sorozatot, nincs benne. Magasi Sándor textuáruma szerint az ezen aki rend 70. vasárnapja perikópája lenne ez a textus, megnéztem, nincs ott. És amikor teológus voltam 57-ben, az ezenaki evangéliumok alapján prédikáltak, megvan a jegyzetem arról a vasárnapról, más volt a textus. Ez az egyik, amit előjában szeretnék elmondani. A másik az, hogy megnéztem a görög szöveget is, a jutalom szó az eredetiben nem szerepel. Azt kérdi Péter, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, és ott ez áll, mi lesz velünk? Persze a szakasz értelme szerint ez a fordítás mégsem hibás. Jézus többször használja ezt a szót. Mondja azt, hogy jutalmat az kap, aki prófétát fogad be. Jutalmat az kap, aki a kicsinyei közül valamelyiknek egy pohár vizet ad az ő nevében. És amikor a 70 tanítványt kiküldi, akkor arról beszél, hogyha valahol befogadnak és enni adnak nektek, fogadjátok el, mert méltó a munkás a maga jutalmára. Tehát ha nem is szerepel itt pontosan az eredeti szövegben, nem mondhatjuk azt, hogy rossz a fordítás. Hangsúlyosan olvastam azt, hogy ekkor Péter megszólal. Mert az előző történet a gazdag ifjúnak a története. A gazdag ifjú azért jön Jézushoz, hogy követni szeretné, pontosabban, hogy mi legyen, hogyan találna üdvösséget, jutalma, és akkor mit mond neki Jézus, add el minden vagyonodat, osz szét a szegényeknek, és kövess engem. És akkor elmegy, És pontosan abban a helyzetben vagyunk, hogy Jézus is szomorúan néz a gazdag ifjú után, a tanítványok megkérdezik, hogy akkor egyáltalán ki fog üdvözülni, embereknél ez lehetetlen, Istennél minden lehetséges, és ekkor megszólal Péter. Bezzeg, ő elmegy. Mi pedig itt vagyunk. Mi mindent elhagytunk érted, követtünk téged. Ő semmit nem hajlandó áldozni, mi meg mindent odaadtunk. Lehet, hogy ebben még nincs olyan szemrehányás, mint majd a szőlőmunkások példázatában a nap egész terhét hordozó stahanovistáknak a mérgelődésében, kifakadásában. Az utolsóknak is annyit akarsz adni, mint az elsőknek? Mi a nap egész terhét hordoztuk. Minden esetre az egzegéták azt mondják, hogy az érdemkegyesség kérdése ez. Péter az érdekeit akarja érvényesíteni. Nem utólag, mint a tékozló fiú bátyja. Itt még nincs szó lázadásról, az atyával való szakításnak nyoma sincs. És éppen ezért Jézus türelmesen válaszol. Komolyan veszi Péter kérdését, hiszen tudja, hogy a követésében van lemondás. Akik utána mennek, akik vele járják a föld élet utat, azoknak számolnia kell kudarcokkal, veszteséggel. Sőt, gondoljunk arra is, hogy figyelmezteti Jézus azokat, akik őt követni akarják. Rókáknak barlangjuk van, az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Mielőtt követni akarsz, vedd el számba. Beszél Jézus a toronyépítésről. Beszél Jézus arról, hogy ha valaki háborút készít. Mind a kettőnél előre számolni kell a költségekkel, a várható eredményekkel. Le kell ülni, végig kell gondolni, dönteni kell. És általában le kell mondani a vagyonról, a gazdagságról, ha valaki Jézus tanítványa lesz. Van tehát veszteség. De mi lesz a jutalom? Itt először arról kell szólnunk, hogy a jutalom részvétel Jézus dicsőségében. Amikor visszajön, mindenki látni fogja őt. És amikor visszajön, akkor mindenki látni fogja azokat is vele együtt, az ő dicsőségében, akik már itt az övéi voltak. Akiket itt megszégyenítettek, ott lám majd a győzelem oldalán állnak. Akiket itt kisemmiztek, azok ott a meggazdagítottak között lesznek. Itt azt mondták róluk, hogy rossz helyen vagytok, rossz időben, nem jól döntöttetek. Ott ki fog derülni, hogy mégiscsak jó helyen voltak, és jó időben lettek Jézus tanítványai. Részvétel Jézus dicsőségében. Ez nem az övéi diadala, ez Jézus diadala. Ott fog kiderülni, hogy ki tartozik hozzá. Persze az, hogy a 12 tanítvány beül 12 székbe, ítélő székbe, és ők fogják ítélni az Izrael 12 nemzetségét, ezzel én nem tudok mit kezdeni. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ez egészen biztosan kimondottan a zsidókból lett keresztényeknek szól, de azt se tudom megmagyarázni, hogy mit jelent. Gondoljunk arra, hogy ugyanez benne van Márk evangéliumában is, Lukácsban is, ott erről nincs szó. Csak Máté evangéliumában, Máté pedig evangéliumát a zsidókból lett keresztényeknek írja. Vagyis nem hiszem, hogy Jézusnak ez az ígérete átlépné az Izrael népének a határait. Pedig, gondoljunk a tegnap esti beszélgetésre, pedig lennének Jézus mai tanítványai között is olyanok, akiket szívesen elfogadnák tőle. Ezt a királyjogot, a bíráskodásnak királyjogát. Azt mondaná fundamentalista keresztjén, aki a Biblia minden szavát Istentől ihletetnek tartja, hogy Uram, bízd rám azokat, akik mindent kifogásolnak és sok mindent kiszórnak a Szentírásból. A liberálisokat. Vagy akadna olyan, aki azt mondja, Uram, a reformátusokat vállalom. Majd én nekik megmondom, hogy hol a helyük. Vagy ha arra az időre gondolok, amikor gyerek voltam, és sorba papi családokban lehetetlenné vált a tovább tanulás a gyerekek számára, hogy akkor akadt olyan lelkész, aki ennek az igének az alapján azt mondta volna, Uram, senki más, csak azt a pártitkárt, aki nem volt hajlandó megadni a lehetőséget a gyerekemnek, hogy egyetemre kerüljön. A többit intézhetette. Nem, ne gondoljunk ilyenekre. Nem fogunk ilyen feladatot kapni. Ha mégis valami választ szeretnék adni erre, akkor azt mondom, hogy itt legfőjebb arról van szó, hogy a Jézushoz való tartozásunk lesz ítéletté az őt elutasítók számára. És a Jézus egyszer beszél arról, hogy Ninive férfiai majd feltámadnak, és el fogják ítélni ezt a nemzedéket, akik nem hajlandók megtérni Jézus prédikálására, ők bezzeg Jónás prédikálására megtértek. Az ítélet, vagy a jutalom részvétel Jézus dicsőségében. A másik jutalom az, hogy a földi élet során bőséges kárpótlásba van részük azoknak, akik Jézus tanítványai. Prőle exegézisében ez van, Jézus sokat követel követőitől, de annak mindig sokszorosát adja vissza. Mi nem tudunk belegondolni arra, hogy mit jelentett az első keresztény üldözés. És bármennyi negatívuma van mai lelkészeknek, vagy annak a bizonyos 40 év időszakának korában a lelkészek életének, nem tudjuk elképzelni, hogy mit jelentett például a gályanapság. Vagy amikor hitük miatt elüldözték a zombai evangélikusokat, és azok szekérre pakolva áthaladtak a Dunán, aztán a Tiszán, és a teljes pusztaságba, annak közepén megalapították, megépítették orosházát. Hogy ez mennyi teherrel járt. Vagy nem tudjuk elképzelni, hogy amikor a mai ikladiak, az ikladi evangélikusok elődeit felső Ausztriából elüldözték. Amikor végre megkapták az üldözést, vagy a döntést, hogy jó van, pakoljatok össze és menjetek, ahova láttok. És akkor egy hosszú szekérkaraván fedeles kocsijai alól az indulás pillanatában kirángatták a gyerekeket. És azt mondták, hogy arról szó se volt, hogy őket vihetitek magatokkal. Hány édesanyja őszült bele egyik pillanatról a másikra. Vagy netán ott maradt, mert a gyerekeit nem adta. És az összepakolt férj elindult. Nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen elődök mit áldoztak, mit adtak oda a Krisztusért. Az előttünk járt nemzedékben már találunk példákat. Arra gondolok, hogy Turóczi püspöknek háromszor kellett lemondani a püspökségről. Pedig a gyülekezetek választották. Vagy arra gondolok, hogy Ordas püspök börtönben volt, házi őrözetben, és el kellett szenvedni az egyházi jogfolytást is. Hálás vagyok az Istennek azért, hogy 1956. október 14-én, tehát 9 nappal 23-a előtt ott voltam Budahegyvidéken, amikor hosszú idő után először prédikált. Egy prédikációs kötet őrzi azt a prédikációt, de az én jegyzeteimben is ott vannak ezek a mondatok. Amikor arról beszélt, hogy a börtönben hallotta, amikor az Isten neki mondta méltatlan szolgájának mindenem. Szeretlek halálig, örökre. Amikor semmiféle emberi kezet meg nem foghattam, ő erősen fogta a kezemet. A fekete éjben tőle hallgattam a virradat üzenetét. Övé volt a kereszt, enyém annak békessége. Megkapjátok jutalmatokat. Ő is megkapta. De egy meghurcolt, megbüntetett csapat volt apáink nemzedéke, az evangelizációsok. Kivették a kezükből a sajtót, kivették a kezükből a konferenciai telepeket, és a legtöbbnek ott kellett hagyni a gyülekezetet is. És a jutalom? Tessék körülnézni, a gyerekeik, unokáik csapata, kis kivétellel a mai napig ott vannak a gyülekezetekben, a szószékeken, az egyházi szolgálatban. Nem jutalom az, amikor apját, anyját, gyermekeit, a vér szerinti családtagokat az ember ott látja, velük együtt ott van a Krisztus gyülekezetében. Vagy amikor visszakapja úgy, hogy most már nem csak a testem, vérem köt össze vele, hanem a Krisztus teste, a Krisztus vére. És jutalmat kaptunk hányszor életünk során, amikor valaki, aki nem is abból az akolból való, felekezetektől szétszabzalt Krisztus testének egy másik részéből, akivel együtt lehet igét olvasni, imádkozni, akivel bizonyos különbségek fenntartása mellett mégis egy hallatlanul testvéri közösség köt össze a Krisztusért. Vagy arra gondolok, amit Lőe Vilmos fogalmazott meg a diakonisszái számára, szolgálok hálából, égő szeretetből, elég jutalmamnak, hogy szabad szolgálnom. Jutalom a többre bizatás. Részt vettem nagyon sok beiktatáson, püspökszentelésen, esperes iktatáson. Sokszor az ember döbbenten nézte azt, hogy akadnak kollégák, magasabbra emelt kollégák, akik borzasztó büszkén néznek körül, nézzetek rám. És ment is a dicséret. Hányszor kellett volna elénekelni azt az éneket ilyenkor, hogy gyerdicsérjük egymást. De ott voltam olyan beiktatáson, amikor valaki, kis nyomorult 200 lelkes gyülekezet és filiából a szomszéd kisvárosnak, szintén kitelepített kisváros maroknyi gyülekezetének a lelkésze lett, mert ott is voltak rokonok, mert ott volt az a gimnázium, ahol érettségizett. És amikor megkérdezték, hogy vállalod, akkor potyogott a könnye. És meg vagyok róla győződve. Szerintem jól ismertem őt. Jutalomnak fogta fel a többre bizatást. Jól van, hű és hű szolgám. Kevesen hű voltál, többre bíznak ezután. Menj be a te urad örömébe. Sok jutalmat kaphatnak övéi a Krisztustól, a föld élet során is. De a végső jutalom az örök élet öröksége. Azt mondja Jézus, megörökli az örök életet. Az örök életről azt tanítjuk, azt hisszük, és jól hisszük, ingyen, kegyelemből, hitáltal a Krisztusért a miénk. Nem érdemből, hogy senki ne dicsekedjék. Örökség, tehát egyikünk sem dolgozott meg érte. Örökség és mindenki számára egyforma, mert ott nem lesznek különbségek, polcok, különböző beosztások. Örökség annak, aki jutalomnak fogadja el. mert jaj annak, akinek érdemei vannak. Aki mindenáron mérlegel, összehasonlít, követel, méltatlankodik, mint azok, akik végig dolgozták az egész napot. És azért van itt ez az utolsó mondat, hogy sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első, mert aki azt hiszi, hogy első, arról ott fog kiderülni a maga számára is világosan, hogy szó se lehet róla, hogy első. És örüljön, hogy egyáltalán utolsó lehet. Hogy jutalom, éppen ezek az utolsók bizonyítják. Vagy éppen ezekkel az utolsókkal bizonyítja a Krisztus. Mert ők, akik az utolsó órában szolgáltak csak, mert akkor álltak be, ők is elnyerik az egészet. Ha az ember a saját életére néz, amikor már tudja, hogy sokkal kevesebb van vissza, mint mögöttem, akkor tudja, hogy milyen sokszor dolgozott félszívvel, munkálkodott félgőzzel, hogy a mulasztások terhe sokkal kisebb, mint a vélt igazságunk. Ismerve mulasztásainkat, jó, hogyha Reményik Sándorral tartunk. Van egy verse erről a példázatról, a szőlőmunkások példázatáról. Az a címe, hogy utolsó munkás. Hosszú a vers, és ő azt mondja, hogy messziről látta, amikor a messzi piacon állt, hogy ott már a hegyen dolgoznak. Közben eltűnt a hajnal, futott a dél, és jött a késő alkonyat. És a késő alkonyatban, az utolsó órában ezt kéri az Urától. Most itt állok a szőlőhegy tövén, napszámodba szegődnék, Istenem. Egy óra még, és itt van a sötét. Ezt az utolsó órát ad nekem. Ingyen, kegyelemből, a Krisztusért. És mégis jutalomból. Amen. Imádkozzunk. Urunk, akik sokszor félgőzzel, félszívvel, botladozásokkal és mulasztásokkal terhelt élettel szolgáltunk neked, vagy szolgálunk, ki tudja még meddig a te kegyelmedből. Hisszük, valljuk, hogy mindent kegyelemből kaptunk. Ingyen, éretted, hitáltal, ahogy hirdetted, s ahogy megéltük. Ezért szálljon tehát nevedre dicséret, dicsőség és hálaadás. Mostantól fogva mindörökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek. Amen.